A Ikra heti szakaszához érkeztünk el, és egyben ez nem csak egy heti szakasznak, hanem magának, Mózes harmadik könyvének a neve is, hiszen ezen a szombaton kezdtük el Mózes harmadik könyvének az olvasását. És a tórai könyvek közül a harmadik könyv az, ami voltak éppen úgy is mondható, hogy a Tórának a szíve, a közepe, és ez az a könyv, amiről nagyon sokszor elhangzott az évek folyamán, hogy a legkisebbek oktatására ezt tanulják, ezt olvassák már 3-4-5-6 éves korukban a zsidó gyermekek a Talmud Tórán, amikor is tanulmányozzák a Tórát, hiszen a Talmud Tóra az nem azt jelenti, hogy Talmudot és Tórát tanulnak, hanem a Talmud Tóra az a melamed szóból származik, maga a Talmud, a melamed szóból, ami annyit jelent, hogy tanítani. És a Talmud Tóra az azt jelenti, hogy a Tórának a tanítása, amikor is ezek a kicsi gyerekek nagyon ifjú korukban vallásos zsidó gyermekek ismerkednek a tórai könyvekkel. És az első könyv az öt közül, amit ezeken a kis Talmud Tórákon tanulnak és magukévá tesznek, az nem a teremtés könyve, és nem a kivonulás könyve, hanem a Vaikra, vagyis a, úgy mondanánk latin fordítás szerint, hogy a papok könyve. Miért pont ez? Hiszen ha megnézzük ezt a könyvet, akkor tel is tele van áldozatokkal, tel is tele van olyan részekkel, amiket ma már egyáltalán nem kivitelezhetünk, hiszen nincsen szentély, hiszen nincsen áldozatbemutatás, akkor miért kell egy olyan könyvvel kezdeni, aminek tulajdonképpen semmi aktualitása nincsen, száraz, teljesen száraz, semmi történés nincs benne, csak leírások vannak benne, nincs benne izgalmas sztori, nincs benne semmi olyan esemény és történet, ami tényleg olyan jó kis zaftos lenne, hogy a gyerekeknek hamar bemegy a kis agyába és megjegyzi, hanem egy elképesztően első leíratra unalmasnak tűnő leírások tömkelegéről van szó, amivel a mai ember voltak éppen semmit nem tud kezdeni. Hát ilyen szép bevezetés után azért mégiscsak rá kell térni arra, hogy mitől különleges ez a Vaikra, és amikor az ember a felszínt látja, akkor jobb, egy kicsit a mélyre ás a dolgoknak, ugyanis valóban ez az a könyv, ami a Tóra szívét adja. Miért? Mert ebben az áldozatokon keresztül, az áldozatok leírásán, bemutatásán és a papok szolgálatán keresztül jutunk el ahhoz a részhez, ami összekapcsolja az embert Istennel, ami összekapcsolja a zsidó embert Istennel. És mivel is mással lehetne kezdeni egy cseperedő zsidó gyermeknek a tanítását, mint azzal, hogy hogyan kapcsolódjál Istenhez. Hogyan kapcsolódjál Istenhez, hogyan legyen sajátod a hited. Hogy hogyan tud megélni a saját hittéletedet. És a Vaikra heti szakasz voltak éppen erről is szól, és ennek nyit utat, hiszen az egész könyvet felvezeti is ezzel az első heti szakasszal, és rávilágít arra, hogy a különféle áldozat bemutatások mind-mind az Istennel való kapcsolatunk elmélyüléséért adattak. Felteszi az ember a kérdés, hogy tényleg minek kellett áldozatot bemutatni? Miért? Miért írta Isten ezt elő? És az ember nem azért mutatja be, és mutatta be az áldozatot, és nem azért kellett ezeket végcsinálni, és fenntartani ennek az egésznek az intézményét, mert Istennek olyan óriási nagy szüksége volt ezekre az állatáldozatokra. Nem azért. Nem azért, mert az embernek volt szüksége arra, hogy bemutassa ezt az áldozatot. Az embernek volt szüksége arra, hogy így módon kapcsolatban maradjon Istennel. Az embernek van szüksége arra, hogy kapcsolatban legyen Istennel. Nem Istennek. És erre egy módja volt abban az időben az áldozatok bemutatása. Miért? Azért, mert a legkézenfekvőbb mindig az, ami körbevesz minket. Bármilyen furcsa, de mivel a pogány népek az áldozati rendszer és az áldozati kultusz alapján érintkeztek a saját isteneikkel, ezért szinte ugyanolyan eszközöket ad Isten, csak épp egész más tartalommal tölti meg. És ez lesz, ami döntő lesz, és ez lesz, ami más lesz, és ez lesz az, ami voltaképpen Izraelt meg fogja különböztetni a többi pogány nemzettől, meg fogja különböztetni az ő hitét, az ő hitrendszerét, az ő egész Isten viszonyát, hogy mindaz, ami eszköztárában szinte tökéletesen ugyanaz, mint egy pogány áldozati bemutatási rítus, tartalmában egész más. És a tartalom fogja őt mássá tenni, a tartalom fogja őt ebben a politeista világban megkülönböztetni, és kiemelni a monoteizmust, kiemelni az egyisten hitet, kiemelni azt, hogy nem ezerféle istent akarok kielégíteni és kiengesztelni, és hogy voltaképpen nem azért csinálom az áldozat bemutatást, hogy megnyerjem az én Istenem jó indulatát, hanem azért, mert nekem van szükségem arra, hogy ez engem belülről erősítsen. Nem el akarok várni valamit, nem üzletelni akarok. Más az indíték az áldozat bemutatásnak, az áldozat bemutatásának Izraelben és Izrael fiai között, mint a pogány népek közt. Más az indíték, más a szándék, más a tartalom. Csupán egyetlen egy valami hasonló, ez pedig az eszköztár. És tulajdonképpen ez az, ami sok évezreden át működik, mint Istennel való közösségnek a megélése, Istenhez való kapcsolódásnak a megélése, és aztán a végleges pusztulás után, miután a szentély, miután a második szentély elpusztult, ez megszűnik. De maga a kapcsolódás Istennel nem szűnik meg, mert átalakul. És az áldozati forma nem szűnik meg. Nem szűntek meg az áldozatok ma sem. Csak átalakult az eszköztár. Ami eddig volt állatáldozat, ételáldozat, lisztáldozat, italáldozat, hálóáldozat, égőáldozat, stb. Az átalakult. Nem szűnt meg, nem változott meg. Átalakult, és más eszközt kapott, az imádság eszközét. És lett hálaima, és bűnbánatiima, és dicsérőima, és vétkekért valóima, és könyörgőima, és lett a boldogság imája, és lett a szomorúság imája, stb. Maga az áldozat, mint olyan, amit a héber a korbán szóval ír le, nem szűnt meg. Ezzel a módszerrel tartjuk mind a mai napig Istennel a kapcsolatot. Csak az eszköz változott. Nem állatokat áldozunk, hanem az imát használjuk fel, hogy kapcsolatban maradjunk Istennel. A beszélgetést használjuk fel, a kommunikációt használjuk fel. A szavakat használjuk fel, a szót, amit ő adott, ő maga adott, a davárt, azt a davárt használjuk föl, azt adjuk vissza áldozatként. Na de mi ez az áldozat? Maga a korbán szó az, amiről szintén sokszor volt már szó az elmúlt évek során, amikor ezeket a heti szakaszokat vettük. A karav szóból származik, ami annyit jelent, hogy közelíteni, közeledni, közelséget megélni valakivel. Amikor tehát áldozatról van szó, akkor közeledik az ember, közeledni vágyik az ember Istenhez. Közelségét szeretné megélni. Egyre közelebb és közelebb szeretné érezni magát, és ezt meg tudja élni az áldozatok bemutatása által. Annak idején megélte a különféle állatáldozatokkal, ételáldozatokkal, stb. Most megéli az imádságaival, hogy ezzel van kapcsolatban Istennel, ezzel közeledik Istenhez, megéli a szavaival, az érzelmeinek az elmondásával, az érzéseinek a kibeszélésével, így tud közeledni. Az áldozat hozatalra csak is kizárólag az embernek van szüksége. Mert ha megnézzük majd ezt a könyvet, azt látjuk, hogy mindig az ember mutatja be az áldozatot. Istennek nincs szüksége áldozat bemutatásra. Éppen ezért Isten soha nem is mutatott be áldozatot az emberért. Ebből most nagyon messzire elszaladhatunk, és már is ott lehetünk néhány ezer év átugrásával az új szövetségi időszaknál, amikor is kialakul az a teológiai nézet, hogy Isten áldozatot mutatott be ezért a világért, méghozzá az ő egyetlen fiának az élete feláldozásával. És egy újabb teológiai tévhittel kell szembesülnünk, nem, Isten sosem mutatott be áldozatot, mert ez nem isteni privilégium, ez nem isteni feladat, ez csak is kizárólag az embernek a feladata. Isten soha nem mutatott be áldozatot, azt meg pláne nem, hogy a saját fiát áldozza fel, és ugyan miért kérne ő ember áldozatot, vagy miért mutatna be elnézést, miért mutatna ő be ember áldozatot, amikor ő maga megparancsolta, hogy tilos embert áldozni. Ezen érdemes elgondolkozni, a zsidó törvények szerint tilos az ember áldozat, ezt már láthattuk Ábrahámnál is az első könyvben, tilos embert feláldozni, tilos ember áldozatot bemutatni, és azt is véssük az eszünkbe, hogy soha nem mutatott be Isten áldozatot, mert az embernek kell áldozatot bemutatni. Tehát Jézus Krisztus nem Isten áldozata. Nem Isten feláldozott egyszülött fia. Nem. Mivel nincs a zsidó gondolkodásban ilyen jellegű eseménysor és ilyen jellegű Istennel való kapcsolódás, ezért az egész kialakított rendszer a pogány világ beszülődése a keresztény teológiába. Isten tehát nem mutat be áldozatot. Soha. Aki bemutat áldozatot, az csak is kizárólag az ember. Miért? Mert az embernek van úgymond parancsba adva, hogy közeledj Istenhez. Közeledj. És ez hangsúlyos, hogy közeledj, mert egyé válni nem tudsz. Mint ahogy azt az elmúlt szakaszokban kifejtettem részletesen, hogy nem véletlen, hogy Isten hátát lehetett csak meglátni a Mózesnek, és nem láthatta színről színre. Nem lehet. Nem lehet azonosulni, mert ugye, ha meglátja az arcát, mint ahogy azt ki is fejtettem, akkor azzal ő azonosul. Amikor a két arc találkozik, amikor szemtől szembe látjuk a másikat, akkor azonosulunk vele, és ezt nem lehet. Az anyag és a szellem nem tud azonosulni. Éppen ezért nem azt várja el Isten, hogy azonosuljunk vele és egyé váljunk az áldozati bemutatásoknál, hanem azt várja, hogy közeledjünk. Hogy egyre közelebb és közelebb kerüljünk kihez. Most azt várnánk, hogy hozzá, de nem. Egyre közelebb és közelebb kerüljünk saját magunkhoz. Ugyanis mi történik az áldozat bemutatásnál? Képesek vagyunk szembesülni önmagunkkal. Ha valaki eljutott odáig, hogy bemutasson egy bűnért való áldozatot, vagy egy vétek áldozatot, akkor képes volt odáig eljutni az az ember, hogy szembesült saját magával. Tükör volt számára az áldozat bemutatás. Eljutott a tükörig. Meg tudta nézni magát a tükörbe. Képes volt szembesülni azzal, hogy ezt elrontottam. És ezáltal megismerte saját magát. De ne csak ezekről az áldozatokról beszéljünk, mert ez az úgynevezett negatív típusú áldozat bemutatás, hogy negatív dolgok miatt, amik érték az embert, azért megy oda Isten elé, hogy mutasson áldozatot. Na de hát ott vannak a hála áldozatok is. Ott van az öröm, a hála, a különféle jókért való áldozat, amiben szintén azért megy oda, mert valami olyan nagyon jó történt, amiben újra önmagával tudott szembesülni. Hogy hú, de jó, hogy én ezt meg tudtam csinálni, és ez mekkora nagy boldogságot ad nekem. Hú, de jó, hogy ezt és ezt el tudtam érni, meg tudtam cselekedni, és a jóért mutatok be áldozatot. A jóért. Ez a hálám. Nem az a hála áldozat lényege, hogy megszabadulok a gonosztól, és jaj, de jó, hogy túléltem. Nem. Hanem az, hogy történik bennem valami plusz fejlődés, változás, ráeszmélek valamire, rájövök valamire, hogy ú, ez milyen jó dolog. Akár az én környezetemben, a családomban, a baráti körömben, vagy önmagamban. És egy újabb tükör, egy olyan tükör, amiben a saját arcom visszamosolyog rám, hogy hálás vagyok, boldog vagyok, örömmel teli vagyok. De jó, hogy ezt az énemet is ismerem. De jó, hogy hálát tudok adni a fejlődésemért, a szellemi, lelki, testi fejlődésért, a különféle érzelmek, gondolatok megszületéséért. Újabb tükör. És minden egyes áldozat bemutatás egy tükör. Minden egyes Istennel való beszélgetés egy tükör. Ha fáj, akkor azért. Ha boldogságom van, akkor azért. Ha már valaki eljut odaáig, hogy kész elmondani Istennek, hogy mindaz, ami benne van, van, ott van, jelen van, benne van, az már egy szembesülés önmagával. És milyen jó, hogy az ember szembesülhet önmagával, hogy megláthatja önmagát. Nem csak a hibáit, nem csak a hiányosságait, hanem mindazt a csupa-csupa jót, ami nagyon sok hálával tölti őt el. Az áldozatok nem Istenhez visznek közelebb. Abban segítenek, hogy mi megismerjük egyre jobban és jobban saját magunkat. Hogy megtudjuk, hogy mi némű lélek lakik bennünk. Hogy megismerjük a saját érzés és gondolatvilágunkat. Hogy meg tudjuk ismerni azt, hogy fú, hát ez is én vagyok. Tényleg? Hogy újabb és újabb felfedezni való van önmagunkban. Hogy újabb és újabb csodákat élhetünk meg önmagunkban. És hogy újabb és újabb bukások által tanulhatunk. Mert ez is rész az életünknek. A jó és a rossz épp úgy. És hogy szembesülhetünk a jóval és a rosszal az életünkben. Ez az áldozat bemutatás lényege. Hogy közelebb kerüljünk saját magunkhoz. Mert ahogy egyre közelebb kerülünk saját magunkhoz, úgy egyre jobban fogunk tudni közelségben lenni embertársainkkal is. Ahogy egyre jobban feleszmélünk önmagunkra, hogy mennyi minden van bennünk, amiért hálát adhatunk, vagy éppen mit találtunk meg magunkban, ami javulásra szorul, kijavításra szorul, fejlődésre szorul, erősödésre szorul, stb. Minél inkább ezeket meglátjuk és megtapasztaljuk, annál jobban fogunk tudni közeledni az embertársainkhoz, mert minél jobban ráeszmélünk önmagunk közelségére, és egyre közelebb vagyunk a saját énünkhöz akkor egyre jobban fogunk tudni közeledni embertársainkhoz, és valahogy megnyílni. Nem zárkózni, nem elzárkózni, nem külön szigetvilágot alkotni, hanem megnyílni a másik előtt. Ha majd végig megyünk ezeken az áldozati formákon, akkor látni fogjuk azt, hogy itt voltak éppen minden egyes áldozat szinte kivétel nélkül nem az Isten és ember közti kapcsolat rendezéséről szól, hanem az ember és ember közti kapcsolat rendezéséről. Mert ha valaki ellen vétek, ha valaki ellen olyat teszek, amit nem lett volna szabad, akkor az a rendeződés az nem Istennel zajlik, hanem az emberért zajlik, akivel ez a konfliktusom volt. Nem Istenért teszem az áldozatot. Nem azért teszem, hogy ő megbocsásson. Nem azért teszem, hogy ő jóvá tegye. Azért teszem, hogy az embertársammal rendeződjön, csak épp ezt Isten előtt teszem. Minden egyes áldozat bemutatás az embertársi viszonyok rendeződéséről, helyreállításáról szól. Akkor kihez is kell közelednünk? Önmagunkhoz és a társainkhoz. Miért? Mert megint oda lyukadunk ki, ami véget ez az egész teremtett világ megszületett. Azért, hogy együtt és egymással meg tudjuk élni azt a szeretet kapcsolatot, ami által dicsőséggé válunk, Isten dicsőségévé válunk. Egymással kell tudnunk kapcsolódni, egymás miatt hozunk áldozatot, és mutatunk be Isten előtti áldozatot, hogy mi tudjunk kapcsolódni, mi emberek egymással. Azért, hogy a mi kapcsolódásunk az egy látható jellé váljon, a szeretet jelévé. Így lehetünk jel, isteni jel, Isten dicsősége, így lehetünk. Nem Istent kell kiengesztelni. Nem azért mutatjunk be áldozatot, hogy jaj, de rossz voltam, elnézést, bocsánat, jaj, megszegtem egy törvényedet, jaj, most büntit érdemelnék, de te olyan kegyelmes vagy, jaj, de köszönöm, hogy így szeretsz. Nem ez a lényeg, nem. Hanem az, hogy te tudd magadban, hogy vajon miért követted azt el. Mi volt a kiváltó ok? Keresd meg. Azt a kiváltó okot rendezd magadba, azt a sebet, ami miatt megszületett ez, azt te önmagadba gyógyítsd be. És ha önmagadba begyógyítod, akkor nem fogsz sebet okozni a másiknak sem. És akkor tudsz szeretettel kapcsolódni. És amikor létrejönnek ezek a szeretett kapcsolódások, akkor be van töltve a törvény. Mert az egésznek az a végcélja, hogy Isten dicsőségét mutassa meg ennek a világnak. Állandóan beszélünk a szeretet törvényéről. A szeretet törvénye már itt van. Itt, a Tórában benne. Itt a harmadik könyvben, sőt, már hamarabb is ott van. Az első könyv első lapjain is. Ott van a szeretet törvénye. Ami végre teremtettünk. Az egész emberiség egyetlen egy célért teremtetett, ezért, hogy ezeket a szeretett kapcsolódásokat tudja megélni. És amikor óhajtva vágyjuk a békét, és vágyjuk ezt a típusú kapcsolódást ember és ember között, ami szeretet alapú, akkor a tökéletes isteni rendet vágyjuk. Hiszen ez volt az édenkerti állapot. És az áldozatok bemutatásai mind-mind e felé visznek, hogy közeledjünk ehhez az állapothoz. Nem Istenhez. Nem önmagunkhoz. Legyünk önmagunkkal közelségben. Hogy közelségbe tudjunk lenni a másik emberrel, a másik emberhez. Hogy tudjunk közeledni. És ebben a közeledésben ott van, hogy tudunk kapcsolódni. Hogy tudunk kapcsolódni? Ha tudunk nyitni, ha meg tudunk nyílni, ha elzárkózunk, abból nem lesz kapcsolódás. Abból csak egymás mellettiség lesz. Hány és hány ember él úgy egymás mellett, akár egy fedél alatt házasság szintjén, vagy szülő-gyerek kapcsolatból, csak úgy vannak egymás mellett. De nem tudnak kapcsolódni. El vannak már x éve, mert így hozta a sors, az élet, vagy összeboronálta őket a szülői baráti társaság, de nem tudnak kapcsolódni. És az áldozatok pontosan erre mutatnak be, közeledni. Közeledjünk, mondd ki az érzésedet. Az áldozat bemutatás ma ez. Mondd ki az érzésedet Isten felé. Vállald föl, hogy fáj, hogy rossz, hogy dühös vagy, hogy mérges vagy, hogy bosszus vagy. Vállald föl. Azt is vállald föl, hogy most jó, hogy most szép, hogy most minden olyan harmonikus. Vállald föl. Légy kész önmagaddal szembesülni, akár pozitív, akár negatív szinten, hogy tudj kapcsolódni mások felé. Amikor az ember kész erre, akkor sokkal, de sokkal könnyebb nyitni a másik felé. És amikor az ember nyit a másik felé, akkor az a másik is érzi, hogy itt valami megmozdul, és akkor ő is megmozdul. Jobban meg tud mozdulni. Jobban tud mozdulni a szeretet szavára, a szeretet közeledésére, a szeretet érzésére, mint a jégkirálynők fagyos mosolyára. Sokkal jobban tudunk kapcsolódni. Hát erről szól a Vaikra. Erről szól az áldozati rendszer. Nem Istennek van szüksége az áldozatainkra, nem Istennek mutatjuk be az áldozatainkat, hanem magunkért és az embertársainkért mutatjuk be Isten előtt, mivel minden az ő színe előtt történik, így ezek a dolgok is előtte történnek. És én kívánom, hogy egyre jobban megéljük a közelséget, amikor most minden eltávolít. Az elmúlt 2 évben volt tapasztalata az egész világnak arról, hogy mit jelent távolságot tartani. De Isten a közelséget adta. Azt, hogy közeledjünk. Azért adta az áldozatokat, hogy közeledjünk önmagunk felé és embertársunk felé is. Elsősorban természetesen a lelki-szellemi közelségről van szó, a kapcsolódások terén, de mindenképpen ott van a fizikális közelség is. Mert nem lehet csak virtuális közösségben élni. Az ember nem virtuális lény. Igenis szükség van a testi kontaktusra. És a testi kontaktus megélése egy kézfogás, egy baráti ölelés, az, hogy látom a másik arcán a mosolyt, egy simogatás, egy érintés, egy veled vagyok, egy itt vagyok, egy drukkolunk, egy gondolok rád, elképesztő sokat jelent. Ezt meg kell tudnunk élni. Igen, szükségünk van rá, mert ez táplál minket, ez visz előre, ez erősít, és ez tartja fenn a világot. És ez másképp nem megy, csak úgy, hogyha elindul ez a szeretet kapcsolódás. Mert ebben születik meg az élet. Ebben születik meg az élet lényege, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, kapcsolódunk egymáshoz, mert tudunk közeledni, közelíteni. Nem vagyunk távol, nem vagyunk messze, se lélekbe, se szellembe. És lehet, hogy olykor fizikálisan messze vagyunk, de igenis ott vannak a lehetőségek, amikor hozzunk áldozatot azért, hogy közel lehessünk fizikálisan is. Hozzunk áldozatot. Vagyis merjünk lépni, merjünk közeledni, merjünk elmenni a másikhoz, merjünk becsengetni a másikhoz. Merjünk. Főleg egy ilyen időszak után, ami teljes mértékben távolságtartásra kötelezett. Ne féljünk, újra közeledni. Ne féljünk. Igenis szükség van arra, hogy fizikálisan is közel lehessünk egymáshoz. Mert emberi lények vagyunk, és nem robotok, és nem gépek, és nem virtuális lények. És én kívánom, hogy merjünk is közeledni, nem csak a vírus az, ami sokunkat elválasztott fizikálisan, hanem nagyon sok következménye is volt ennek az egésznek, más szinten is, ami választóvonal lehetett. Ne választódjunk el egymástól. Se politikai irányzatok miatt, se a jelenlegi külpolitikai vagy belpolitikai helyzetek miatt. Ne választódjunk el azért, mert más és más nézeteket vallunk, ki ezen a párt oldalán, ki azon a párt oldalán. Hamarosan ebből is jöhetnének a konfliktusok, hiszen nyakunkon van az április 3, de nem ez a lényeg. Nem. Hanem az, hogy képes vagyok-e áldozatot hozni, közeledni önmagamhoz, azért, hogy a másikhoz tudjak közeledni. És képes vagyok-e sok mindenről lemondani, sok mindent elengedni, azért, hogy ez a kapcsolódás létrejöjjön. Hiszen látni fogjuk majd az áldozat bemutatásoknál, hogy nagyon sok mindenről azért le kellett ott mondani, el kellett engedni, oda kellett tenni, az oltáron kellett hagyni, nem lehetett elhozni. Látni kellett, ahogy eltűnik, ahogy megsemmisül. És bizonyos dolgoknak a mi életünkben is meg kell semmisülnie ahhoz, hogy valami változás történjen. És én kívánom, hogy jussunk el odáig, hogy képesek vagyunk közeledni. Hogy képesek vagyunk vállalni ezt a változást, akarni ezt a változást. Ami lehet, hogy egy nehéz dolog, hogy elengedni bizonyos dolgokat, amikhez ragaszkodtunk, amiket akartunk. De hogy tudjuk elengedni. Mert valami egészen újat, valami egészen jót kapunk. Megfoghatjuk egymás kezét. Nem kell görcsösen ragaszkodnunk ahhoz a bizonyos dologhoz. El lehet engedni. Megfoghatjuk egymás kezét. Akár fizikálisan is, akár szellemben, lélekben kapcsolódhatunk egymáshoz. És amikor ezeket megéljük, akkor töltjük be a törvényt. És a törvény betöltése erről szól. A szeretet törvénye itt van, a vaikrában benne. És itt van a tórában benne. Csak meg kell élnünk. Ne féljünk közeledni.